Nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, mint fiakat, és lányokat, Gyűjtő nevén gyermekeket. Az Isten gyermekeit köszöntöm. Múlt héten ki volt itt jelen a múlt hét Isten tiszteleten? A szuper. Talán emlékeztek, bízok benne, hogy emlékeztek. Múlt héten a Efezusi levél alapján, a hat alapján János az első pár igéről beszélt, és ott a atya-fiúi kapcsolatról volt szó. Emlékeztek? Nagyon érdekes, hogy csak egy picit az előzményeket, hogy is kerültünk most ide, vagy én hogy kerültem ide. 3 héttel ezelőtt, Nógrádban tudjátok, van egy kis házi csoport, és 3 héttel ezelőtt elkezdtünk foglalkozni így az atya-fiúi kapcsolattal. És nagyon, hogy el tudtunk ebben mélyülni, és én magam is úgy voltam, hogy voltak ezek a nagyon gyakran ismételt, vagy nagyon gyakran elhangzott igék így a fiúsággal kapcsolatosan, amit szerintem mindegyikötök talán többször már kimondott, hogy azok az Isten fiai, akiket a Szent Szellem vezet, meg egy-két dolog. És úgy nagyjából úgy összesítettem is, hogy körülbelül így a fiúsággal kapcsolatosan, így amik hirtelen kijönnek ugye az emberből, akkor ezek az igék. És valahogy az elmúlt időszakban, úgy valahogy azt mondtam, nem tudom pontosan már, hogy is történt, csak arra emlékszek, hogy utána szeretnék ennek mélyebben nézni. Szeretném megtudni, hogy is történt, mi is ennek a belső tartalma. És elkezdtem ugye az igében utána olvasni, foglalkoztam vele, nem keveset, hál' Istennek. És ugye egyre jobban kezdett így kinyílni, hogy miről is van szó, hogy mit is jelent az, hogy valaki a fiúsággal találkozik, a fiúságnak a állapotába kerül, de értitek, a lányok meg ugyanúgy gyermekek, de a Biblia arról beszél, hogy fiúság van, de ez nem azt jelenti, hogy lányok, ti nem kerülhettek be, hogy hölgyek. De ezt azt hiszem, hogy ezt értitek, jó? Akkor ezt nem szeretném. Ezt mindenki érti, jó, rendben van. Na, a lényeg az, hogy nagyon bennem ez úgy élt. És aztán a múlt hét vasárnap is, párhuzamosan mondom, hogy még Nógrádban is erről beszélünk, és aztán még vasárnap is, és akkor most úgy azt beszéltük, hogy akkor ennek egy kicsit nagyobb teret adunk, és még a mai napon picit így összefoglaljuk, vagy legalábbis én szeretnék olyan dolgokat is mondani, remélem nem feltétlenül új dolgokat szeretnék, hanem remélem ennek a fontosságát sikerül úgy a szívetekre helyeznem, ahogy ez úgy kezd bennem egyre fontossábbá válni. És talán itt a utolsó ének sem volt véletlen, hogy fiad vagyok, atyám. Valójában ez egy nagyszerű állapot, és azt gondolom, hogy mindenkinek, talán merem mondani, hogy mindenkinek legyen ebbe része. Ez a legfontosabb, hogy ezt átélje minden ember, hogy el tudja azt mondani hitelesen, hogy én az atyának a fia vagyok. Amen? De akkor bele is vágunk, mert úrvacsorai közösségünk is lesz, ezért belehúzunk. Ahogy mondottam, nagyon sok ige foglalkozik így a fiúsággal kapcsolatosan, de hát most csak szemezgettem azt, amit mondjuk 3 hétig beszéltünk, azt ne gondoljuk, hogy most sikerül egy 45 percben összefoglalnom, de igyekszek most ebből úgy meríteni, hogy egy teljes, vagy valamilyen módon egy ilyen összegzést szeretnék adni. De az első, legfontosabb ige, amivel szeretném kezdeni, ugyanúgy az Efezusi levélben van, csak az Efezusi 1.3-tól. Efezus 1.3-tól egészen az 5-ig. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket, ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek, és fedhetetlenek ő előtte a szeretet által. És eleve elhatározta, vagy elhatározván, hogy minket a maga fiává fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jó kedve szerint. Ámen. Ha ezt az igét figyelmesen nézzük, akkor azt kell látni, hogy maga Istennek a terve, az, hogy minket Krisztusban, az ő fiában fiakká fog fogadni, ez valójában nem egy 2000 évvel ezelőtti terv. Ez nem akkor pattant ki, úgymond, és na most csináljunk valami mást. És nem 2000 évvel ezelőtt történt meg, hogy az atya így gondolkodott, hanem azt olvassuk, hogy ezt már a világ teremtése előtt még semmik se voltak, még igazán teremtmények sem voltak, csak egyedül egy dolog létezett, az atya és a fiú. Az atyai-fiúi kapcsolat létezett az egész univerzumban, ha lehet ezt mondani, vagy még lehet, hogy az se volt, értitek? Hogy ezt nehéz is megfogalmazni, mert mi időben is térben élünk, de ezen kívül ezt nehéz úgy átadni. De itt arról beszél, hogy még semmik nem voltak, ez már a kezdetek előtt volt, akkor Isten már így rendelkezett, ez volt neki az abszolút terve, hogy az embereket azt az ő fiává fogja fogadni. Szó szerint adoptálni fogja. Vagyis már itt arról beszél, hogy valójában egy fiúi helyzetbe, szó szerint azt jelenti, hogy fiúi helyzetbe hozza az embert. És tudjuk, hogy a teremtéskor meg is született az ember a teremtett világon, utána Isten megalkotta az embert, aki nagyszerű, dicsőséges életet kezdett el élni, és mindaddig, amíg Istennel együtt járt, ahogy mondjuk is az ige, hogy azok a Szent Szellem, azok az Isten fiai, akik az Isten szelleme által vezetnek, azzal járnak, és mindaddig, amíg az ember az Istennel járt, úgy nézett ki, hogy minden tökéletes, igaz? Csodálatos volt. És aztán történt egy olyan esemény, amiről a bűnesetről mindegyikünk tud, hogy itt sajnos Ádám és Éva ebben a kertben, ebben a idilli állapotban, ahol ez atya és a fiúi kapcsolatot nagyon meg tudták volna élni, bejött valami, és ez megtört. És ma az zajlik, pontosabban már 6000 éve az zajlik, hogy Isten ezt az örökkévaló tervet, amit mondom még egyszer, a világ teremtése előtt és mindenek előtt ezt állítjam a helyre. Valójában az embereket az a helyreállítás zajlik, hogy az emberek el tudják mondani hitelesen, hogy én Isten fia vagyok. Ez zajlik. És ezért küldte el az ő egyszülött fiát, mert ő tudja, hogy ez a fiúság, ez ő megvan, és ezáltal a fiú által, a Krisztus által tudunk mi magunk is csak fiakká válni. Ez Krisztus Jézus nélkül lehetetlen. Ő a fiú, a fiúságból kell, hogy részesedjünk, de csak azáltal, hogy őt befogadjuk. Ez zajlik ma. Egyetértetek ezzel? Ez a terv, és szerintetek ennek a tervnek vannak akadályozói? Akkor jó. Sajnos nem jó, de sajnos vannak. Ma, jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy legnagyobb támadás alatt jelen pillanatban ez a kapcsolati forma áll. Az atya-fiúi kapcsolat. Erről kicsit később fogunk beszélgetni, vagy fogunk erről beszélni, csak úgy előre jelzem, hogy ez a kapcsolati viszony, ami már a teremtés előtt létezett, ez az egyetlen forma volt az, ami létezett, atya és a fiú, más forma még előtte nem volt, ezt Isten ma helyreállítja, és ennek van a legnagyobb ellenzői, majd meglátjuk az igé alapján. Talán fontos az Istennel, vagy talán ti is fontosnak, majd gondolom, remélem a végén ráérezünk arra, hogy mennyire is fontos, hogy ezt megértsük, mennyire is fontos, hogy átéljük, és mennyire fontos, hogy meg is becsüljük, és mekkora támadások alatt áll, ezt majd meg fogom nektek az ige alapján mutatni, hogy ma az ördög részéről, szellemi lényeg részéről mekkora támadásnak van alátéve ez a viszony. Ebben a viszonyban csak annyit hagy mondjak, még mielőtt belemegyünk. Ebben a viszonyban, tudjátok, mi történt? Amikor az atya ránézett a fiára, elkezdett gyönyörködni benne. És azt mondja, formálok egy földet. Azt mondja, mindeneket az atya a fiában teremtett. A fiára nézve teremtett. A fia által teremtett. Ebben a viszonyban, amíg az atya, a fiúi, az apa, a gyermeki viszonyban olyan kreatív, olyan nagyszerű dolgok jöttek létre, mint amit ma látunk. Ebben szabadult fel igazán Istennek a kreativitása. Hogy a fia ott volt, volt egy fiúi atyai kapcsolat. És valami csodálatos dolgok történtek. Mindenek meglettek teremtve. Az élet bejött ebbe a látható világba. Ez ennek köszönhető. Ez egy ilyen kapcsolat. És ha az ember ezt jól meg tudja élni, és ezt csak előjáról, ha mi magunk is ezt nagyon jól meg tudjuk érteni, és jól meg tudjuk élni, akkor ebben a kapcsolatban nagyon nagy dolgok tudnak felszabadulni. Fel tud szabadulni a szabadság, a kreativitás. És pontosan erről beszél a később az ige, hogy már fiak, a fiak azok szabadok. A kreativitáshoz szükséges, hogy szabaddá tudjál lenni. Amikor az ember nem tud kreatívan élni, gondolkodni, akkor az egy rab, az egy fogoly. De amikor fiú vagy, az Isten fiának a szelleme benned van, akkor kreatív vagy. Akkor elkezd benned kifeszülni a határok. És elkezdesz dolgokat megtalálni. És elkezdesz olyan dolgokat cselekedni, és olyan dolgokat csinálni, ami kreatív. Amiben azt látod, hú, itt valami van. Ez így szabadult fel. Ez az a légkör az, ahol mindezek fel tudnak szabadulni. Nekünk nagyon nagy kincsünk van, hogy Isten erre hívott el, erre az atya-fiúi kapcsolatra. Nekünk ezt kell igazán megélni. Ezt kell nekünk megragadnunk. Vagy ez hogy? Arról majd beszélünk. Hogy tudunk fiakká válni? Ennek két lehetősége van. Az egyik, hogy valaki beleszületik. Mi mindnyájan születtünk egy családba. Azt gondolom nem volt kérdés, hogy annak a családnak a tagja vagy, és fia vagy lánya, gyermeke vagy. Igaz? Ez evidens. De van egy másik fajta módja is, amit itt az ige használ, hogy adoptálják. Nem ada, adoptálják, hogy gyermekké fogadják. Minket Isten azt mondja, hogy adoptál. Mi nem közvetlen Istentől születtünk. Hány embert vagy hány személyt tudtok, aki közvetlen Istentől született? Egyet. Igaz? Az egyszülött fiát. És változatosan most ide teszem. Hogy arra is menjek, ne csak arra. Igaz? Egyetlen egy szeméről tudunk, akit az atya szült, ez pedig a názereti Jézus, akiről tudjuk, hogy ő az egyszülött fiú. Ha ő az egyszülött fiú, akkor mi annak a családnak nem vagyunk a része. De mégis Isten azt akarja, hogy ennek a családnak legyünk a része. Ezért Isten kitalálta, ezt már ahogy mondtam, és ezt nagyon tetszik, engem ez nagyon meghat, és remélem, hogy ti is átérzitek, hogy ez nem egy adhok jött ez a gondolat. Na most akkor 2000 éve csináljunk egy ilyet. Hanem már az örökké valóságban, már ez Isten így rendelkezett erről az egész eseményről, hogy minket az ő fiává fog fogadni. Nem véletlen születtél meg. És nem az a születésednek elsődleges célja, hogy ebben a világban a társadalmat építsed, hanem az a te célja Istennek veled, hogy te az ő fia legyél. Sokkal nagyobb céljaink vannak, mint hogy ebben a társadalomban csak mozogjunk. Alkossunk, persze, nem rossz dolog ez. De mennyei perspektíva ez. És aztán, hoppá, ahogy mondtam, adoptálás által lehet még az ember fiú. És minket ilyen módon Isten most adoptált. És fiú gyermekeké tudunk lenni. Az Ószövetségben szeretnék nektek mutatni ezzel kapcsolatosan egy igét, ami nagyon érdekes, hogy hogy történt meg, hogy hogy vált valaki fiú gyermekké. Aki test szerint nem volt az ő fia, hanem valamilyen úton, módon, hogy történt meg ez. Ez egy érdekes történet, 1 Mózes 48-ban szerepel, Jákobról tudjuk, hogy ott volt Egyiptomban, és már nagyon beteg volt, hogy az élete végén volt, és oda kérte a fiú gyermekeket, hogy megáldja, de előtte szólt Józsefnek, és a következőt mondta, 1 Mózes 48:1-től olvasnám fel az igét. Pillanat. 1-től 5-ig. És lőn ezek után mondják Józsefnek, íme a te atyád beteg, és elvitte magával az ő két fiát, Manaszét és Efraimat. És tudtán radák Jákobnak mondván, íme a te fiad József hozzád jő, és összeszedte erejét Izrael, és felült az ágyon. És mondja Jákob Józsefnek, a mindenható Isten megjelent nékem Lúzban, a Kánaán földjén, és megáldott engem. És mondja nékem, íme én megszaporítalak, megsokasítalak, és a népek sokaságá teszlek. És ezt a földet te utánad, de te magodnak adom örök birtokul. Most tehát, a te két fiad, aki néked Egyiptom földjén, annak előtte születtek, hogy én hozzád jöttem vala Egyiptomba, az enyém, Efraim és Manasze, akárcsak Ruben és Simeon az enyémém lesznek. Ámen. Mi történt itt? Ki volt rendesen Jákobnak a fia? Te szerint? József. József volt Jákob fia, igaz? Testi leszármazottja, ahogy normálisan, ahogy mondtam, hogy valaki fiú gyermekké tud lenni, az egy nemzés következtében történik, és ő lett a fia. De ez a személy Jákob azt mondta az élete végén, hogy hozd ide azt a két fiú gyermeket, akit te nemzettél Egyiptomban, és azt mondja, hogy ők ugyanolyan fiaimmá lesznek, mint Ruben, Simeon, mint az első szülöttek. Ők unokáik voltak. Ő az a két személy unokája volt. De tudjuk, hogy Istennek milyen nincsen? Unokája. Milyen van neki? Fia. Ezért mindenkinek Jézus Krisztussal kell találkozni. Az unokák nincsenek azért, mert valakinek apuci keresztény volt, azért, és ő Istennek a fia, ezért még senkit nem, úgymond a fia, az unokája, Isten unokája, ilyen nincsen, csak Isten fia van. Nem olvastunk sehol. Csak arról, hogy fiúk vannak. És látjátok ebben a történetben is. Jákob azt mondta, hogy azok a fiúk, akiket te nemzettél Egyiptomban, mit mond? Figyelj, az enyém. És mi lett ennek a következménye? Az övére. Isten, hogy fogadott bennünket örökbe? Enyém vagy. Hallottátok ezt a kifejezést? Akkor Isten azt mondja, enyém vagy. Neveden szólítottalak, enyém vagy. Istennek az örökbefogadása az ő részéről ennyi. Ennyi a jogi procedúra. De nekünk azért nem ennyi. Nekünk azért vannak más, de egyébként nem bonyolult, nem kell megijedni. Nem kell külön elszaladni, sok dolgot elintézni, hanem nagyon egyszerű folyamat az, hogy az ember Isten fiává tud lenni. De látjuk, hogy az Ószövetségben is milyen csodálatos ez, hogy egy unokából hogy tudott felemelkedni abba a pozícióba, hogy ő Isten fiává, hogy Jákob fiává váljon. És tudjátok, innentől kezdve nem József, hanem Efraim és Manaszének a törzsei vették birtokba az áldásokat. Mit kaptak ezek a fiak? Öröksége. Mit kapnak az Új Szövetségben a fiak? Öröksége. Az unokák kapnak? A fiak kapnak? Fiúnak kell lenni, hogy örökségünk legyen a mennyben, hogy örököljünk, mert örökös társaknak vagyunk elhívva, de az fiúnak kell lenni, Isten fiává kell lenni. És ez megtörténik, halleluja. Na szóval így lehet, látjuk, hogy már ahogy mondtam az Ószövetségben is, volt erre precedens, hogy valaki nem a fiúi pozícióval rendelkezett, de fiúvá lett. És mekkora nagy áldás lett nálta. De maga a fiúság az Ószövetségben, és hogyha aki elolvastátok, akkor azért rájöttök arra, hogy azért rejtve volt. Azért az Ószövetségben ezt a fajta kapcsolatrendszert látni annyira? Nyilvánvaló? Szólítja így valamelyik proféta is? Illésen kívül, hogy igazán ott nem tudnám meghatározni, hogy ki is volt az, akinek azt mondta, hogy atyám, Izrael szekerei, tüzeszekerei, hogy kit szólít meg a mennyi atyát, vagy Elizeus mondja ezt, elnézést, de az Illés története, hogy ezt igazán nem tudom hova tenni, de nem is szeretném most ezt eldönteni, de ha nagyon megnézitek a Bibliába, nem olvassátok, hogy az Ószövetségben az emberek Istent atyának szólítják. Istennek mondják, úrnak mondják, de atyám, ez azért nem volt egy olyan bevett dolog. A terv pedig az volt már az Ószövetség idejében is, de ez egy rejtett dolog volt. Ez el volt rejtve, mert ez valójában csak egyetlen egy személyben tud valóságá válni, názareti Jézus Krisztusban. De viszont utalások, finom utalások már ott vannak az Ószövetségben. És azt még hadd mondjak előre, hogy ami a legnagyobb botrány volt, az az, hogy Isten fiúként megjelent. A keresztény, majd ezt meg is nézzük, nem akarok ennyire előszaradni, csak azért mondom, hogy maga a keresztre feszítésének egy nagyon nyomós oka az volt, hogy ő mit mond magáról? Hogy Isten fiává tette magát. Azok a vallásos zsidók, azok az emberek, akik számukra csak törvényt láttak, akik nem látták meg az életet, azok számára ez egy befoghatatlan, megragadhatatlan volt. Hát hogy lehet, hogy Istennek van fia? Hát egy Isten van. Igen, Atya, Fiú, Szent Szellem. Ez egy. Ez úgy néz ki ez az isteni matek, hogy 3 = 1. Van az is, hogy 2 = 1. Azok a házasságra értendő. Ezek más matekok. Az is 3. Igaz, az is házasság is 3, tényleg, mert a 3-as köté nem. Na, szóval 3 = 1, ez mindig így van. De ezt csak keresztényként lehet elmondani. De ahogy mondottam az Ószövetségben, ez egy rejtett valóság volt. Ez nem volt nyilvánvalóvá, de bizony néhány ilyen utalást hagy említsek, ahogyha valaki akkor egy picit is nyitott szívvel, egy ilyen nem a törvény leple alatt teszi mindezeket, hanem valahogy a szíve, a szelleme, az intuitív képessége megvan, akkor ő már bátran tudta volna azt mondani, hogy Atyám. Nem olvassuk sehol, csak ezt egy zárójelbe jelzem meg, hogy Dávid is esetleg tette volna ilyet, hogy ő Atyának szólította, de ha megnézzük Dávid életét, akkor az szinte egyértelmű, hogy az ő kapcsolata, Dávidnak az Istennel való kapcsolata, az nagyon új szövetségé, egy nagyon is kívánatos, ahogy ő megélte ezt a fajta hitet, bizodalmat. Mint az apa az ő fiával. Ő olyan szinten tudott élni. Ő megette simán a szentelt kenyeret. Ez csak a fiak szabad. Az csak a fiaknak szabad. Ez mindenkinek nem szabad szent kenyeret tenni. De Dávid tudta, hogy az Atya, az ő Istene, az fontosabb az élet, mint az, amikor ott a betűket le van írva. Ez egy más volt. Még egyszer mondom, nem olvasunk az ő szájából, de viszont a Zsoltárokban már olvasunk. És ő benne a Krisztus szelleme volt. Na mondok nektek egy pár dolgot. 82-es Zsoltárban a következőt mondja az ige. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségestek fiai ti mindnyájan. Ezt az Ószövetség idézi, és az Új Szövetségben Jézus ezt beemeli, amikor őt elkezdik a farizeusok megkísérteni. És akkor mondják, nem olvastátok-e, hogy mit mond az írás, hogy Istenek vagytok. Az nem teszi hozzá, hogy a magasságos vagy a felségesnek a fiai, de ezt az igét mondja, és az írás fel nem bontható. De benne van, látjátok? Benne volt már az Ószövetségben, nem nagybetűkkel kiemelve, hogy te fiú vagy, de ha ezt elolvasod, akkor nyugodtan vallhatta volna magáról az ember. Én a felséges fia vagyok. Mi mindnyáján azok vagyunk, mert Istennek ez volt a terve. Hát benne van az igébe. Sőt, tovább megyek. Azt mondja, Istenek vagytok. Akkor Jézus mondja, akkor mi a probléma velem? Hát, hogy én Istennek tartom magamat, egyenlővé teszem magam az Atyával, aki Isten. Hát ezt mondja az írás. A ti beszédetek, a ti törvényetek, a ti írásitok teszi mindezt. Akkor mi a probléma? El voltak, tudjuk, vakulva, most ezt nem akarom ragozni. De fiak, nem volt még nyilvánvaló, de utalás volt. Hadd mondjak még egy párat. Ézsaiás 1:2-4. Halljátok egek, és vedd füleidbe föld, mert az Úr szól, fiakat neveltem, és méltóságra emeltem, és ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, és a szamár az urának jászlát. Izrael nem ismeri, az én népem nem figyel rá. Ó, gonosz nemzetség, hamissággal megterhelt nép, gonosz mag, nemtelen fiak. Elhagyták az urat, megutálták az Izrael szentjét, elfordultak tőle. Ámen. Itt is látjuk, hogy Izraelt fiainak nevezi Isten. De Izrael nem mint az Atyához fordult, hanem némelyek esetleg, ahogy mondom, felismerték ezt az igazságot. De egyébként ez volt. Isten így tekintett rá. Hogy fiak az emberek. Természetesen tudom, hogy most olyan igéket is nem szeretnék mondani, csak mondom, az is benne van, például amikor a 1 Mózesben van, hogy az Istennek a fiai lejöttek, az akkor az például a Jób könyvében is olvassuk, hogy az Isten fiai eljöttek, és vele a sátán is, az angyalok is fiak, de én most nem ezekről akarok beszélni, hanem mint az emberek, hogy mennyire fontos, hogy az emberek megértsék, hogy mi emberi teremtett lények Isten fiaivá lehetünk. Hogy ez mekkora változás a bukott ember számára, az ádámi természet számára, hogy eljuthat a fiúsági helyzetbe, a fiúsági pozícióba. Ez egy jogi helyzet, hogy én fiú vagyok. Ez egy nagyon nagy dolog. Még egy igét hagy mondjak a Zsoltárok 2-be. Törvényül hirdetem az Úr mondánékem, én fiam vagy te, én ma nemzetterek téged. Kérjed tőlem, és odadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Ezt tudjuk, hogy ez názereti Jézus Krisztusra vonatkozó volt, de ez is benne volt már az Ószövetségben. Amikor azt mondja, én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Vagyis Isten saját maga kijelenti, hogy van egy fia, akit ő nemzett. Ez a fiú, ez a názereti Jézus. De milyen érdekes, hogy ezt az alapigazságot, ezt nem azt mondja, hogy most csak úgy most elmondta ezt az igét, hanem megerősítette, nézzétek, törvényül hirdetem. Pontosabban nem a törvény szó szerepel itt, hanem egy határozott. Ez el van döntve. Ez egy eldöntött tény, ezt úgy mondom ki, hogy ezen már nem lehet változtatni, hogy van egy fiam, akit én ma nemzettem, és ő a fiúság. Ő rajta jön be a fiúság. És ez a fiúság a názireti Jézus Krisztuson be is lépett. Az Ószövetségben látjuk, hogy rejtve volt, látjuk mindazokat a nagyszerű kijelentéseket, de valójában ez az új szövetségre van, úgymond csak az árnyéka, és azt szeretné, hogy az új szövetségben ez nyilvánvalóvá legyen. És ezért kellett, kicsoda, egy keresztelő, bemerítő János, aki ennek a fiúnak utat készít. Hogy ezt felismerjék, hogy ő az Isten fia, mert látta Isten, hogy Izraelnek a szíve, az nem olyan, hogy csak úgy ukmufuk elfogad egy ilyen valóságot, holott már ott van, hanem elő kellett készíteni. És az Úrról elkezdték ezt az előkészítő munkát, és utána látjuk, hogy némelyek, hála az Úrnak, nagyon sokan befogadták, de azok, akiknek a törvény, akiknek a hatalom volt a fontosabb, azok pontosan miért feszítették meg? Mert Isten fiának mondta. Ez a tény. Pedig ezt Isten azt mondta, ezt így elrendelem. Én ezt a törvénybe foglalom, mondom, vagy hitelesen, vagy hogy mondjam, még egyszer, mit mondtam az előbb? Ez határozott döntés volt, hogy ő az én fiam. Közhírét étetik, ki is dobolták. És a kisdobos volt János. Szóval ezek voltak azok az utalások. De akkor nézzük meg egy pár, még itt ennél az igénél egy zárójeles megjegyzés hagyd tegyek, kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és a birtokodol a föld határait. Képzeljétek el a fiúnak, aki fiú, annak az is jár, hogyha kér valamit, az megkap. Az új szövetségben, Lukács evangéliumban, mit olvasunk? 11-ben, hogy vannak a testi apák. Akik lehet, hogy néha gonoszok, vagy nem tökéletes apák vagyunk. De ami tudunk jót adni a gyermekeinek, és hogyha itt valamit kérnek, akkor nem kitolásból rosszat adunk, most itt nem akarom itt a példázatokat, mert sok érdekes dolog lehet, hanem ott azt mondja az ige, hogy mennyivel inkább adati mennyei atyátok Szent Szellemet annak, aki tőle kéri. És mit a fiakról beszél? A fiaknak joguk van kérni, és a fiúknak joguk van is átvenni. És ebben rejlik egy nagy dolog, amit szeretnék itt kihangsúlyozni. Az ima meghallgatás. Ha egy fiú vagy, és a fiúságot te azt éled, akkor neked az imádra jön válasz. Mert azt mondja, hogy a fia, kér tőlem, és megadom. Ha fiú vagy, ha azt kéred, akkor én megadom. Azért, mert én a te atyád vagyok. Ez a legnagyobb kérdés az egész keresztény pályafutásunk alatt, hogy meg tudjuk-e érteni, hogy mi fiaként oda tudunk-e menni az atyához. Hogy ő az én mennyei atyám. Hogy meg tudom azzal a szeretettel szólítani. Azzal, hogy az apucihoz mész. Mert ha igen, akkor ő azt mondja, meghallgattatik a te imád, és megcselekszem. Akkor ez egy nagy... Figyelj, Jézus Krisztusnak, aki az Isten fia volt, hány olyan imájáról tudtok, amit az atya nem hallgatott meg? Egyről se. Jó van. Írtelen, mondom. Meghallgatta az atya azért, mert ő fiú volt? Ha fiú vagy, meghallgat? Most persze, a lány vagy, most még egyszer, ugye? Csak a hölgyekkel szemkontaktusba kerül. Igaz? Ez pontosan azért, mert ebben a kapcsolatban, és ez mindennek a lége, hogy van egy ilyen atya-fiúi kapcsolat, ez a kapcsolatban történnek meg ezek a csodák. Ebben a kapcsolatban történik meg a meghallgatás, az átélések. Ha te fiú vagy, akkor neked minden jár. Krisztus érdeme miatt. Amúgy meg semmi. Bocsánat. Nem, de szereti az, persze, de a fiúság az egy csodálatos dolog. És adáig eljutni, amikor az ember annyira az Istennel egy ilyen kapcsolatba tud, érted? Nem egy rettenetes, ilyen megközelíthetetlen Isten. A pogányok mindig így gondolkoztak Istenről. Dániel könyvében látjuk, amikor volt egy nagy probléma, hogy nem mondta el az álmát, tudjátok, hogy mit álmodtam. De hogy mondom el? Akkor ne hazudozzatok, na találjátok még azt is ki. Jaj, de olyat kérsz tőlünk, te király, azt mondja, ilyet nem csinálnak, az Istenek nem laknak az emberekkel. És jött Dániel, dehogy nem, bennünk lakik. És Isten szelleme megmutatta neki, szólt, és mindjárt eltörölték a halálbüntetést, és mindenki életben maradt. Csak azért, mert volt olyan személy, aki az Istent atyájává tudta tenni. Úgy tudott vele együtt élni. Amen. Hogyan jött be, bele kell húznunk. Hogyan lépett be a fiúság ebbe a látható világba? Ahogy mondom, már az Ószövetségben az igéken keresztül megtörtént. Már nyomokban ott fel lehet ezt ismerni. De maga a fiúságnak, hogy behatol, hogy láthatóvá lett, és programját, ez az isteni program ilyen módon nyilvánvalóvá vált, ez a Krisztusnak a bejövetele volt. Tudjuk, hogy Máriától megszületett, aztán 30 év körül nem is nagyon sok mindent tudunk. Volt egy érdekes jelenet, 12 évesen fölmegy Jeruzsálembe, ő egy kicsit még ott marad, kicsit beszélget még a törvénytisztelőkkel, a farizeusokkal, a templomban, stb. És akkor hát hirtelen eltűnik, tudjátok, és akkor azt mondja, mit mond? Mit kell nekem csinálni? Az én atyám dolgaival kell foglalkoznom. Ott már úgy kicsit úgy felselhet valami, hogy lehet, hogy ez itt valami fiú, ott vagy atya, mennyei atya, de még ez úgy azt mondom nem lett. De aztán elérkezett a bemerítés ideje, bemerítő Jánosnak a szolgálata, az útkészítés, és amikor ott volt a Jordánon, megjelent a názareti Jézus. Ez durván a születése után kb. 30 évvel történt. Megjelent, és ekkor lett az első kijelentés, a mennyei szózat, amikor azt mondta, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Vagy ma nemzettelek, vagy őben egy gyönyörködöm, ez a háromfajta megközelítés van. Ezt maga az atya hozta be, és ezt kimondta a felhőn keresztül. Aztán János, most nem szeretnék, csak gyorsan elmondom, mert akkor sok idő elmenne, János maga is felismerte, és olyan János evangéliumban bizonságot tesz, hogy igen, ő az Istennek a báránya, én nem ismertem őt, de Isten mondta, hogy aki látod a szellemet rászállni, az, és akkor elismerte, hogy ő az Isten fia. Aztán a következő, amikor a pusztába bemegy Jézus, akkor mi történik? Mi történik egyből a sátán részéről? Ha te ugyanaz Isten fia vagy, akkor mondd ennek, hogy a kövek változzanak kenyérré. Aztán a következő ige, és ennél van a másik része, és a másik kísértésben is ugyanezt teszi fel, ha Isten fia vagy. Aztán, mikor elmegy mondjuk gadarénusokhoz Jézus, akkor mit látunk? Oda megy a démonizált, és azt mondja, mi közön veled Istennek fia? Egyre többen kezdik el fölismerni. Egyre több szellemi és emberi részről kezd ez a fiúság megjelenni, és egyre jobban kezd el ilyen módon a társadalomban, egészen a látható világban széjjel terjedni. Aztán jön Péter. Most próbálom még kronológiailag felépíteni. Jön Péter, megkérdezi Jézus, hát ti kinek mondotok engem? Hát látjuk, hogy azról azt mondják, proféta vagy illés, stb. De ti kinek mondotok engem? És Péter Azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És jó neked ez, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki, hanem az én mennyi atyám. Ez csak kijelentés által jön. Ez egy nagyon fontos igazság, hogy a názereti Jézus Krisztus megismerni, mint Isten fia, az csak kijelentésből van. Ez kijelentés. És ha ez a kijelentés a szívedben van, akkor te már nagyon jó úton haladsz. Ez egy nagyon fontos. Aztán a következő, amikor a százados például ott volt a keresztnél, aki őrizte ő is a Jézusnak a holttestét, és akkor látta, hogy meghalt, és azt mondta, bizony, ez Isten fia. Tehát csak azért mondom, hogy mind a mennyei atya, mind a gonosz szellemi világ, az emberek, a jószándékú emberek, a maga a kijelentés Péteren keresztül elkezd bejönni, és elkezd egyre többet el lesz ez a morzsa, vagy ez a mag szorva, hogy így terjed folyamatosan el, hogy más világ jött. Bejött a fiúság, bejött az, hogy apaként, Istent egy apának is lehet tekinteni. Hát aztán a mi atyánkról, amikor tanítja Jézus a tanítványokat, akkor nem azt mondja, hogy Istennek szólítjátok, hanem hogy kezdődik? Mi atyánk. Egyből nézhettek. Hát várjál, ilyen imát nem hallottunk még. Hát ez az Ószövetségben ilyen nem volt. De ő egyből megmutatta, hogy hogy kell közelíteni Istenre. Ez egy más megközelítés. Atyának szólít. Mi atyánk? Vagy például még egy igét, amikor az ember, vagy így a hegyi beszédben van, amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak. Ez egy ilyen elrejtett, vagy ilyen elszórt kis magocska. De ha ezt most mind megnézzük az összeset, számtalan kijelentés van arról, hogy fiúság van. De ez így szép lassan kezdett el haladni. És aztán a támadás, ahogy mondtam, hogy ez egy nagyon nagy támadás alatt van ez a kapcsolati rendszer. Erről, illetve még egy dologról majd szeretnék beszélni, de akkor ezt gyorsan vegyük végig. Hol volt az első támadása? Amikor a pusztában rászállt a Szent Szellem, és a szellem bevitt őt a pusztába, hogy megpróbáltassák, rögtön az ördög azzal azt kérdezte tőle, ha te Isten fia vagy. Milyen érdekes. Nem is keterő. Rögtön ez volt az első, ha te tényleg Isten fia vagy, akkor mondd, mutassál már valamit. Úgy rögtön úgy a kérdőjelt föltette. Tudjuk, hogy nem tudta elbizonytalanítani, és Jézus nem mondta, hú, várjál most, fiú vagyok, vagy lány vagyok, vagy hogy is van ez a történet? Szóval nem ilyen volt ő, de minden esetre rögtön a fiúságát kikezdte. Rögtön ez, ahogy belépett a világba, nyilvánvalóvá tette az atya, rögtön ez volt az első, na, te fiú vagy, vagy nem? Ha igen, akkor létsz, ezt csinál. Ha nem, akkor nem vagy. Érted? Ezzel indult. Bent van már a világba, de rögtön megpróbáltatások alatt van. A következő ilyen igen, a Máté 27-ben van, ezt felolvasnám, a Máté 27, 38-tól 34-ig. Mikor megfeszítének vele együtt két latrot, egyiket jobb kéz felől, a másikat bal kéz felől. Az arra menők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván, és ezt mondván, te, ki lerontod a templomod, és harmadnapra felépíted, szabadíts meg magadat, ha Isten fia vagy. Ha Isten fia vagy. Az emberek ugyanazt mondják, mint az ördög. Ugyanazzal a szófordulattal. Ha te Isten fia vagy, léci, bizonyíts már be, gyere le a keresztről, hát olyanokat mondasz. Ha te Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolkodván, az írástudókkal, a vénekkel egyetemben ezt mondják. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki. Bízott az Istenben, mentse meg őt, ha akarja, mert figyelj, mert ezt mondta, Isten fia vagyok. Akik vele együtt feszítenék meg a latrok, is ugyanazt hányják a szemükre. Ott van Isten fia a kereszten. És állandó jelleggel ezt ostromolják. Te fiú vagy? Hát ha te fiú vagy, akkor most mutassál már valamit. Ugyanaz az ördögi praktika. Csak embereken keresztül nyilvánul már meg. Szállj le a keresztről. Mint hogyha ugyanazt kellett volna tenni, hogyha éhezek, akkor a kövekből nekem kenyeret kellett volna tennem. De az Isten fia nem ilyen volt. Ő neki stabilitása volt. És ez itt a legfontosabb, hogy ő tudta, hogy ki. én Isten fia vagyok. Ha te Isten fia vagy, akkor téged ezek a dolgok nem fognak meggyalázni, nem fognak téged kimozdítani ebből a pozícióból. És ez a legfontosabb, hogy mint pozíció ebben benne tudja állni. Illetve nem csak ez, hanem van egy másik része is a fiúságnak, de talán ma csak ennyit fogunk tudni megbeszélni, hogy ez egy pozíció is. Ebben van belehelyezve, ez egy jogi dolog, te már fiú vagy. Ha fiú vagy, akkor neked jogod van. Akkor te neked ezeket a dolgokat nem kell magadra venni, hanem te a fiúságért, ha kell, szenvedsz, de a győztes is vagy, mert Isten meghallgat. De itt a fiúságot rögtön megtámadják. A következő, 1 János levél 2:22-23-ba. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az atyát és a fiút. Senkiben nincs meg az atya, aki tagadja a fiút, aki vallást tesz a fiúról, abban az atya is megvan. Ez az Antikrisztus szelleméről, mint a gyakorlatilag a jelen szellemi dolgok, ez ma is jelen pillanatban jelen van az egész világon. Mit csinál az Antikrisztus? Tagadja a fiút, és tagadja az atyát. Mit tagad? Az atya-fiúi kapcsolatot. Ma jelen pillanatban, amiért ezt lehet látni, hogy az otthonokban, ahol sajnos a legnagyobb támadás éri az emberi, a családokat, az pont az atya-fiúi kapcsolatban rejlik. Az nagyon-nagyon ki van téve. Mert ha egy családban jó atya-fiúi kapcsolat van, az pontosan ugyanaz a földi lemás, a földi képe annak, ahogy a hívő az Istennel kell, hogy legyen. Az Isten képed az atyai képből származik. Ha jó az atyai képed, akkor jó a képed az Isten képed. Ha ez támadva van, és ezt állandó jelleggel az Antikrisztus ezt meg akarja, bombázza és valóban szétveri a családot, akkor nem véletlen, hogy az embernek nem egy helyes Isten képe fog kialakulni. Mert az atyáját, az ő apjáról, ha az ütvert, stb. Hogy nem mondjam, hogy milyen tudjátok ti is, abból sajnos nagyon rossz atyai, nagyon rossz istenkép tud kialakulni. De az Antikrisztus ezt tagadja. Ma a legfőbb feladata, hogy ez a kapcsolati rendszer ne tudjon megalakulni, hogy szépen ne tudjon ez formálódni. Ez a hívő életben is, és a családi életben is így van. De, hogy még inkább ezt be tudjam mutatni, a Malakiás profétához, aki kb. 400 évvel Krisztus előtt élt, Malakiás 4:6-ban már Izraelnek ekkor milyen társadalmi problémája volt. Azt mondja Malakiás 4:5-6. Íme én elküldöm néktek Illést, akiről beszél majd mindegy, profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Ez egyébként tudjuk, hogy ez keresztelő vagy bemerítő Jánosban teljesedett be. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. Ez volt már az Ószövetségben Krisztus előtt, és ahogy mondtam, kellett egy előkészítő személy, és ez volt bemerítő János, hogy a fiúi, atyai fiúi kapcsolatot ebben a társadalomban helyreállítsák. Mert ha ez romokban áll, akkor azt az Isten fiúi kapcsolatot, amit az atya és a názereti Jézus Krisztus él meg, az emberek számára ez befoghatatlan volt. Ezért szükséges volt, hogy el legyen küldve Krisztus Jézus előtt, aki helyreállítja ezeket a kapcsolati rendszereket. Hogy be tudjon jönni, és ez láthatóvá legyen. Tudjuk, hogy nem mindenki értette meg, de ez a munka elindult. Ma ennek a munkának a részei vagyunk. Ezt akarja Isten ma helyreállítani minden ember életébe, hogy az atya és te, mint fiú gyermekén tudjál vele létezni. Ez a program. Ezt a programot kell nekünk elősegíteni. És ebben a programban kell nekünk meggyökereznünk. Amen. Röviden, akkor kihagyok egy-két dolgot, de egy dolgot mindenféleképp szeretnék elmondani. Ezt nagyon közismert, ezt föl szeretném olvasni. Lukács evangélium, 15. fejezet. Nagyon ismert. 11-től 24-ig. És mondja, pedig egy embernek volt két fia. És mondja az ifjabbik, bocsánat. És mondja az ifjabbik az ő atyának, atyám, add ki a vagyomból a rám eső részt, és megoszták köztük a vagyont. Nem sok nap múlva azután a kisebbik fiú, összeszedve mindenét, messze vidékre költözött, és ott eltékozolt a vagyonát, mivel hogy dobzódott. Mirek utána pedig mindent elköltött, támadt nagy éhség azon a vidéken, s ő kezdte szükségét látni. Akkor elmenvén hozzászegődik annak a vidéknek egyik polgárához, és az elküldi őt a mezőre disznókat legéltetni. És kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki nem adott neki. Mikor aztán magába szállt mondva, az én atyámnak milyen sok bérese bővölködik kenyérben, én pedig ilyen halok meg. Fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és azt mondom néki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Most figyelj, nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Tégy engem olyannál, mint a te béreseid közül egy. Felkelt ezért, elment az ő atyához, mikor pedig még távolról, mikor még távol volt, meglátta őt az atya, megesik rajta a szíve, és odafutván nyakába esett, és megcsókolgatta őt. És mondja néki, fiam, mondja néki a fia, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok én már méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Az atya pedig mondja az ő szolgáinak, hozzátok ki a legszebb ruhát, adjátok fel rá, húzátok gyűrűt a kezeire és sarut a lábaira, és elóhozván a hízott tulkot, vágjátok le, és együnk és vigadozzunk. Mert ez az én fiam meghalt, de feltámadott. Elveszett és megtaláltatott. Kezdenének azért vigadni. Ámen. Valójában ez a klasszikus megtérésről szól. De valójában annyira úgy most a atya-fiú kapcsolat helyreállításáról szól. Nem erről van itt szó? Hogy látjátok? Csaba, segítsél. Ámen. Jó van, csak elbizonytalanodtam. Csak a megtérésről van itt szó? Nem. Valójában a megtérés micsoda? Ha most így nagyon... Nem mondom, hogy leegyszerűsítsük, de ha az ebből az igéből nézzük. Amikor az ember megtér Istenhez, tudjátok, mi történik? Helyreáll az atya-fiúi kapcsolat. Pontosan itt kezdődnek el a dolgok. És ma még ez az üzenet áll. Ma még ez a kegyelmi időszak van. Amikor vagy azért, mert még nem voltál soha az atyai házban, bár a Ádámban, Ébában ott voltál. Vagy azért már te voltál az atyai házban, mint Krisztus, de elhagytad, és elmentél disznóknak a legeltetésére. Akkor is Isten azt mondja, hogy még vissza lehet térni. És ez a nagyon jó példa arra, és nekem ez nagyon tetszik, hogy amikor az ember távol kerül Istentől, benne fekszik a bűneiben, akkor tudod, mi az első dolog, ami nagyon jogosan megfogalmazódik benne? Nem vagyok méltó, hogy fiaddá nevezzek. Fiaddá nevezzek. Ezt éreztétek már? Én is éreztem, nem tagadom. Sajnos éreztem már. Amikor azt éreztem, azoktól annyira távol kerültem, vagy olyan dolgot, ez nem méltó arra, hogy én Isten fia vagyok. És tudod, mit mond Isten? Soha nem is leszel méltó rá. Ez nem azért történik meg, mert mi ezt kiérdemelnénk. Nem azért történik, mert mi akkora értékek lennénk. Szó szerint azt jelenti ez, hogy valaki méltó, hogy valamit ér. Egyenlő értékű. Megérdemel, vagy megfelel. Soha nem fogsz megfelelni ennek a kihívásnak. Soha nem fogsz tudni olyan értéket bemutatni, amitől te az Isten fiává tudsz lenni. Soha nem fogod megérdemelni. Soha nem leszel egyenértékű ezzel, hogy te Isten fia vagy. Hanem ez csak Jézus Krisztus által, adoptálás által létezhet. És ma, amikor az evangélium, az az örökké való evangélium, amiről hagyd mondjam el, hogy az evangélium nem 2000 évvel ezelőtt született. Tudjátok, hogy mióta van evangélium? Az örökké valóságban, amikor azt mondja a Jelenések könyvében, hogy az angyal mi volt nála? Az örökké való evangélium. Már akkor Isten tudta, hogy az embert nem lehet másképp adoptálni, nem lehet másképp fiává tenni, csak úgy, hogyha az örökké valóságból már a jó hír, már az örökké valóságból ott volt az evangélium, hogy majd ezen keresztül fog minket Isten bevezetni. És ma ez van. Ma hála az Úrnak, hogy az örökkévalóságnak ez a része van, hogy még az evangélium hirdetteték. Hogy meg lehet térni, hogy fiúvá lehet lenni. És nem, úgy, nem az a jó válasz, amikor az ember bűnben van, hogy én nem vagyok méltó. Bocsánat, ez egy jó válasz, ha csak azt mondod, nem vagyok méltó, hogy fiává nevezek. És ez nagyon fontos, hogy az ember eljusson a bűnbánatra. Ez nagyon fontos, ez fölismerte. A rossz válasz akkor van, amikor azt mondod, hogy hát majd, hogyha majd méltó leszek, majd akkor. Soha nem fogod tudni kérdemelni. Volt még egy nagyon rossz válasz. Tudjátok, ki adta a legrosszabb választ erre? Júdás. Júdás nagyon rossz választ adott. Ő elárulta Jézust. Ő érezte ennek, hogy mekkora súly ez. Megbánta a bűnét, igaz? De jó választ tett? Jó döntést hozott? Oda ment az atyához, visszafordult az atyai házhoz, és azt mondta, nem vagyok méltó. De nem ezt tette, hanem saját maga felakasztotta saját magát. Felakasztotta magát, végül öngyilkos lett. Ez egy rossz válasz. Ha úgy érzed, hogy te nem vagy méltó, ez nem probléma. De soha nem is leszel méltó. De Isten ma kegyelmet akar adni. Azt akarja Isten, hogy fiává legyen. Ez a programja. Ezt évek örökké valóságból elindít ez a program. Ma is ezt akarja. És ha vagy itt olyan személy, aki vagy az életedet azért szeretnéd, hogy újra ezt a fiúságot átélt, mert úgy érezted, hogy kikerültél már belőle, vagy még soha nem voltál bent, akkor ma ez a te napod. Ma ez a te napod, hogy fiúvá tudjál lenni, hogy Isten gyermekévé tudjál lenni, és csak annyi kell ehhez. Most erre nem volt sajnos idő, mert megy az idő, hogy elfogad a názareti Jézust. Hogy elfogad őt, és Isten mit mondott? Isten az igéje mit mond? Ha valaki őt befogadja, milyen jogi státusz kap? Hatalmat kap arra, hogy Isten fiává váljon. Az első lépés az, hogy befogadod őt, elfogadod őt, és már is ebbe a pozícióba találod magadat. Isten fia vagy. Utána még van valami, de az most nem most lesz, hogy kell ezt megélni. Sok még dolog van, de minden esetre a legfontosabb dolgot, azt most el szerettem volna mondani, hogy ma lehetőség van. És legyél te is olyan, mint a tékozló fiú, hogy visszafordulok, megtérek, odafordulok az atyához, és bevallom, nem jól csináltam. De Istenem, tudom, hogy te ilyen vagy, hogy fiaddá fogad. És mit csinál? De ez a fiú meghalt, de feltámadott, elveszett. És mindjárt azt mondja a Biblia, mindjárt elvesztünk a bűneink véget. Ádámban mindjárt el voltunk veszve. De Krisztusban mindjárt megtaláltattunk. Meghaltunk a bűneink miatt, de Krisztusban mindjárt feltámadtunk. És ez ma a helyreállás ideje. Ez ma a fiúság helyreállításának a napja és az ideje, hogy ma mindenki föl tudjon ilyen módon, mindenki tudjon ezzel találkozni. És ebbe azt gondolom, hogy mi nekünk is még inkább bele kell tenni az energiánkat, hogy ez megtörténjen, hogy a fiúság és az atya-fiúi kapcsolat az így ki tudjon bontakozni, akár a gyülekezetünkben, és akár az, hogy minden embert ebbe hívjunk be. A legnagyszerűbb kapcsolat. Amen? Amen. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.